Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban Pál apostol Filippiekhez írott levele 4. fejezetében, a 6. versben eképpen. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádás és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, ezen a héten tartottuk meg a Magyarországi Református Egyház ifjúsági fesztiválját, a Csillagpont Fesztivált, éppen az ifjúsági szolgálat évében. Soha ennyien nem voltak még ezen a 2 évente megrendezendő fesztiválon, amit gyönyörű helyszínen a Zánkai Erzsébet táborban tarthattunk. Közel 4000 fiatal lehetett együtt. 4 teljes napot én is ott tölthettem, és felüdültem, épültem, meg fiatalodtam, a fiatalok hite, lendülete, őszintessége, jókedve, életöröme által. Ennek a fesztiválnak a fő témája a szorongás volt, mert bizony a szakértők is megállapítják, hogy ebben a változó világban a fiatalokat nagyon sokféle inger éri, amit alig lehet lekövetni, és alig látjuk még ennek következményeit, de tele vannak szorongásokkal. Természetesen ez a téma evangéliumi értelemben lett megfogalmazva. Lélegezz fel! Ez volt a fő téma. Lélegezz fel a szorongásaidból, és ha kimondom ezt a mottót, lélegezz fel, és veszünk egy nagy lélegzetet, akkor szinte azért imádkozunk, hogy jöjj, Szent Élek, Úristen, aki az életistene vagy, a hitistene vagy, az egyház, a közösség, a szolgálat istene vagy, és aki rendkívüli élethelyzetekben betöltöd a mi életünket, hogy legyen erőnk, örömünk, és ne szorogjunk. És éppen ez a fesztivál ihlette a mai igeválasztást, amely személyesen nekem is nagyon szólt. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádás és a könyörgés alkalmával, hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Vagyis, hogy kedves testvéreim, lélegezzünk fel, és a nyarat is, a nyári pihenést is arra adja nekünk az Isten, hogy lélegezzünk fel az Isten közelében. A cím így hangzik, mondom, nekem is nagyon szól, aggódás, félelem, szorongás helyett imádság. És tulajdonképpen ez az ige az imádság teológiája, az imádság fontosságára, áldásaira és elemeire tanít bennünket. De akkor, hogy igazán fellélegezhessünk, akkor vegyük sorra azt, hogy mi az aggódás, hol történhet egy fordulat, és ennek révén mit jelent a Biblia szerint imádkozni. A melegre tekintettel megpróbálok röviden és tömören fogalmazni. Az aggódás. Mi az aggódás tulajdonképpen, amikor, mint a mocsárba, bele ragadunk egy olyan lehúzó helyzetbe, amelyből nem látjuk a megoldást, Nem látjuk az emberi kezeket, pedig van az emberi segítséget, és nem látjuk meg az emberen túli isteni segítséget sem, és egyre inkább süllyedünk el ebben a mocsárban, pedig ott van a kéz, és nem látjuk, nem akarjuk megragadni. Ismeritek ezt, amikor a saját félelmeinkbe, fájdalmainkba, kudarcainkba, szorongásainkba, reménytelenségünkbe veszünk bele, nem így képzeltem, nem így akartam. Ennek lehet olyan megnyilvánulási formája, hogy a frusztrációnkat kivetítjük, és tele vagyunk indulattal, tele vagyunk gyűlölettel, tehát ilyen formában is megjelenhet egyébként a szorongás, és bele veszünk, bele süllyedünk ebbe a helyzetbe. És ez egy rettenetes állapot. Észreveszed a kezed, hogy ott vannak testvéreid, akik segítenének, embertársaid, mint Isten eszközei, akik segítenének, segíteni akarnak. Legalább van egy barátod, van egy testvéred, aki nyújtaná a kezét. És rajta keresztül tulajdonképpen az ő élő Isten nyújtja a kezét. És ennek a félelemnek, ennek a szorongásnak sokféle fajtája van, amit én most nagyon egyszerűen csoportosítok. Vannak olyan szorongások, olyan félelmek, amelyeket nem tudunk tárgyasítani, tehát nem tudjuk megnevezni, hogy miért szorongunk, csak úgy rossz a közérzetünk, úgy összeszorul a szívünk, ott van bennünk valamiféle feszültség. Hadd mondjam el, hogy az emberlét alapállapota ez tulajdonképpen. Az Istentől elszakadt emberlét alapállapota a szorongás. Paul Tillichnek, nagy teológusnak és filozófusnak van egy könyve, Bogárdi Szabó István püspök fordította kiválóan magyarra, az a címe, hogy a létbátorság. De ez a létbátorság csak Istenben adatik nekünk, és a létbátorság nélkül tulajdonképpen a létfeszültség lehet egyedül az osztály részünk. Ilyenkor nem tudjuk megnevezni, tárgyasítani, hogy mitől félünk, mitől szorongunk, ez ugye az életünk része. Mindig meg kell vele küzdeni. Aztán a másik fokozat az, amikor meg tudjuk nevezni, hogy konkrétan mitől félünk. Tehát tárgyasítani tudjuk, hogy most ebben az élethelyzetben ettől és ettől a kihívástól, ettől és ettől a feladattól, ettől és ettől az embertől, ettől és ettől a helyzettől félünk, egészen konkrétan. És a harmadik fokozata a szorongásnak, a félelmeknek, amikor úrrá lesz rajtunk a félelem, amikor elhatalmasodik rajtunk a félelem, ez már szinte betegségé torzulhat, és rettenetes állapot, amikor valakit így megbénít a félelem, a pánik betegségnek számos fajtája. Nem vagyok ilyen értelemben szakember, de tudjátok, hogy miről beszélek. Amikor már szinte nincs erőnk felkelni, nincs kedvünk semmihez. Jézus mondja a viharzó tengeren a tanítványoknak, nem régiben olvastuk napi igeként, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Ezt tudom, hogy féltek. Az emberlét része a félelem, de miért féltek ennyire? Miért lesz úrrá rajtatok a félelem? Miért nincs hitetek? Én az aggódásnak számos fajtája, amikor a helyzetből nem tudunk feltekinteni a segítségre és az örökkévaló segítségre, és átéljük a félelemnek, a szorongásnak ezeket a fokozatait, és ha valóban nem találjuk a segítséget, testvérek, ebben nem csak bele lehet veszni, hanem felülről ez az állapot. Mégpedig értelmetlenül őröl fel ez az állapot. Mert vannak olyan helyzetek, gondoljunk a gyertyára, amely ég és világosságot ad a körülötte lévőknek, és így elég másokért. Ez egy értelmes áldozat. De amikor csak így feldarálódunk ebben a félelemben, ez egy értelmetlen áldozat. Sőt, lehet, hogy teherré leszünk a környezetünk számára, hogy másokat is megbetegítünk, nem csak mi magunk betegszünk meg. Én szeretek ceruzával írni, és ha gyorsan kell valamit papírra vetni, hogy jönnek a gondolatok, ismeritek, amikor megvan az ihlet, és na most kellene leírni, akkor nagyon rányomom a ceruzát, és az mindig kitörik, és akkor újra kell faragni. Hát valahogy ilyen az értelmetlen feszültség, hogy úgy rányomom erősen, és közben nem is látom, hogy mit írtam le, nem tudom rekonstruálni, és közben elfaragom a ceruzát. Na de, akkor lépjünk tovább. Aggódás helyett, félelem helyett, szorongás helyett van más út, és ez a Biblia üzenete, ez igazából az evangélium. Ami nem biztos, hogy azonnal megszünteti a testi szorongásokat, de azt is egy egészen más optikába helyezi. Amikor tényleg fellélegzünk, amikor az a csoda megtörténik az életünkben, hogy lehet ezt az életet nem csak lehajtott fejjel egy szűk optikában szemlélni, hanem átélhetjük azt a csodát, amit mi naponta átélünk, hogy felsétálunk ide az Öreghegyre, jó túra, egyre nehezebben megy, felsétálunk az Öreghegy csúcsára, és előttünk az egész panoráma, balatoni panoráma, majdnem Tihanyig és Akaratjáig, és egy nagyobb összefüggésben látunk mindent. Értitek, felmenni a hegyre, az Isten hegyére, az Isten templomába, az Isten közelébe, mint a tanítványok a megdicsőülés hegyén, tehát az örökké valóság isteni optikájába szemlélni. Nézzetek fel Jézus Krisztusra, így szerzőjére és beteljesítőjére. Vagy ahogy énekeljük, ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Hát pontosan erről van szó, hogy felmenni arra a hegyre. És vannak testvéreink, akik segítenek felmenni a hegyre, hogy nem egyedül vagyunk. Ez az egyház közösségének a titka. Felmenni és látni ezt a nagyobb optikát, és átélni az Isten közelében mások a távlatok. Mert reményteli távlatban, az örök élet távolságában láthatjuk ezt az életet. És amikor visszajövünk a völgybe, akkor a hitünkben ott van ez a tágasság, fellélegeztünk, és múlik a szorongás, múlik a félelem, adatik a békesség, mert megtapasztaltuk azt, és a völgyben is érezzük, tudjuk, hogy egy bevehetetlen várban vagyunk, ha az Istenben vagyunk. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, mert erős várunk nékünk az Isten. Kemény vasunk és vértünk. Ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. Önnön erőnk csak délibáb, és bizony esnénk esten, de harcba küldi egy fiát értünk, maga az Isten. Kérdedé, ki az? Jézus az igaz. Sok a had, egy a fő. Nincs Isten más, csak ő. Luther énekel József Attila ihletet fordításában. Hú, egész más. Hát szóval ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. És áldott legyen az Úr, hogy itt vagyunk, hogy ennyien itt vagyunk ezen a nyáron, hogy nem csak ez a kis templom van tele, hanem fönt gyerekisten tisztelet van, itt az oldalteremben a kisgyerekek vannak, tele van az udvar, és kint is hallgatják az Isten tiszteletet, hogy ennyien feltekinthetünk most az aggodalmainkban, az élő Isten szeretetét, Krisztusi szeretetét megragadva. És tedd ezt minden nap. Sőt, a nyár is erre adatik, hogy menj fel erre a hegyre, és a völgyben jegyezd meg, hogy mint Ábrahám, még testi szemekkel reménység híján is lehet remélni. Ha a testi szemekkel nem látjuk a reménységet, akkor is ott van a reménység. Ezt hívja a református teológia, a református kegyességnek. Érted? Minden reggel, mielőtt elindulsz, főleg reggel, felmenni erre a hegyre, igét olvasva és imádkozva. Igét olvasva. Olvastad-e a mai napi igét, mert most éppen nem arról prédikálom. Gyönyörű mind a két, az Ószövetség és az Újszövetségi napi ige is, de most elég, ha ezzel az igével felmegyünk erre a hegyre. Tehát sok az aggódás, sok a szorongás, és emberileg hit nélkül azt is mondhatnám, hogy joggal, mert az illúziókat nem szeretem. Amikor úgy megcsaljuk magunkat. Nem, a hívő ember az két lábbal a földön jár. Nem kenje el a problémákat. De azokkal hittel szembenéz, élő reménységgel, miközben állandóan kapcsolatot tart az ő urával. Tehát aggódás helyett imádság. És még pár perc türelmet hadd kérjek, hogy akkor hogyan történik ez az imádság a Biblia szerint. A mai igevers az imádság gyönyörű teológiáját adja. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádás, könyörgés alkalmával, hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Megígérem, mindegyikről fél perc. Imádás. Az imádás, amikor az Istent önmagáért imádom. Függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyok, érted? Ezzel kezdődik. És az Isten imádásában, magasztalásában, abban mennyei erő van, mert egyszerre csak örömre hangolódsz, hogy leborulsz az Isten előtt, és elismered, hogy ő a legnagyobb, nálánál nincs nagyobb. Hogy ő az Úr, élet és halál, egyház és világ, események és történelem, múlt, jelen, jövő, és ennek a világ mindenségnek az Ura is, ahogy láthattuk itt a magyar űrutazásnál, az űrnek, ennek a világ mindenségnek az Isten által tökéletes, rendben megszerkesztett, harmonikus emberi értelemmel felfoghatatlan egységét. Istent imádni, leborulni ő előtt, hogy ő az Úr, ő a rendistene, és a rendben virágzik ki az élet. És ha önmagáért magasztalod az Urat, hogy Uram, te mindig Úr vagy, akkor nem lehet nagy baj. Hát ez az imádás, ez a magasztalás, mindig ezzel kezdődik az imádság. Aztán a második, a könyörgés, egyébként a görög mindegyikre külön kifejezést használ, a magasztalás, a proszeuchomai, oda járulni az Isten elé leborulva, és a könyörgés a deészis, amely azt jelenti, hogy nagy vagy te Uram, és milyen pici vagyok én. Nélküled milyen törékeny, tökéletlen, tisztátalan. A te áldásodra van szükség. Nélküled nem megy, Uram. Nálad nélkül semmit sem cselekedhetek. Minden reggel így elindulni, felmenni arra bizonyos hegyre, hogy őt magasztalni, nagy vagy te, Uram, és könyörögni, milyen pici vagyok én, és ahogy Jákob mondta, az angyali követtel való tusakodása során, majd olvassuk hamarosan a napi igékben, hogy én nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Értitek, nem indulok egy lépés sem a mai napon, amíg meg nem áldasz engem. Hogy ne én cselekedjek, ne én szóljak, ne én döntsek, hanem te járj előttem, és valóban te mutasd az utat. Bonhoeffer, a nagy teológus mondta, mielőtt emberekkel találkozunk, Krisztussal kell találkoznunk. Az nem történik meg, akkor mi emberek indulatból, hatalomból, zsigerből döntünk dolgokat. És azért tart itt a világ, ahol tart. Urunk, Te vagy a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Áld meg bennünket, ez a könyörgésnek, a deisisnek a lényege. Tehát imádás, könyörgés, és utána jön a hálaadás. Jaj, de szép! Ugye értitek, más a magasztalás, mint a hálaadás. A magasztalás az Istentől magáért magasztalja, függetlenül, hogy milyen helyzetben vagyunk. A hálaadás viszont konkrétan megnevezi: Uram, én ezt és ezt és ezt és ezt mind tőled kaptam, tőled kaptuk, és ezt nagyon szépen köszönjük. És soha ne a bajokkal kezd. Az is jön majd, annak a lehetősége is. Hanem még a legnyomorultabb helyzetben is vedd észre, mennyi mindenem van. Mennyi mindenünk van. Még mindig dobog a szívünk, még mindig vehetjük a levegőt, ez Szentlélek áldás. Minden perc kegyelem ajándék, és konkrétan sorolt fel, hogy mennyi mindent köszönhetsz az Úrnak, mennyi mindened van, és hogy a Krisztusban kiél a legnagyobb dolog. Minden a tiétek, mondja Pál apostol. Hát megszabadított, megváltott és megtartott emberek vagyunk. Örök életünk van, amely átjárja ezt a földi életet. Sőt, feladatunk van, elhívásunk van, hivatásunk van a magunk helyén, hogy ott szolgáljuk az Isten dicsőségét és a másik ember javát. Hát mennyi mindened van, amikor a munkádra sem úgy tekintesz, mint valami teherre, pedig sokszor nagyon nehéz, hanem hivatásra, berúfvara, elhívásra. Mennyi mindened van, örülj ezeknek, és kérlek most itt ebben a percben gondold át, hogy te mit köszönhetsz az Úrnak most, az elmúlt héten. Vagy eddig életed során egy-két konkrétumot nevezd meg. Említettem talán már egyszer a testvéreknek, hogy nekem ilyen hatalmas A4-es nagyságú kockás füzetbe egy vezetett naplóm van már régóta, ahol egy hónap egy oldal, és egy nap egy sor. Sőt, minden hónapnak van egy aktuális verse, amit minden nap azban a hónapban elolvasok, és kívülről tudom a végén, de csak olyan versek, amik megiklettek, de ez csak zárójel. És ha valamit keresek, akkor egy-egy ilyen bögszóból, egy slágvortból 3-4 ilyet felírok, eszembe jut az akkori egész nap, 10-15 évvel, 20 évvel ezelőtt is, hogy tudom rekonstruálni. Figyelj, néha beleolvasok, hogy Uram, hát rég elfelejtettem. Hát ezt is köszönöm. Hát ezt is köszönöm. Hát itt is csodát tettél velünk. Hát sasszárnyon hordoztál. Arra nem is beszélve, ha kiszállok az autóból és hazaértünk, akkor is hálát adok. Értitek? Tehát a hálaadás az ilyen konkrét. Hálát adni a házastársunkért, hálát adni a gyermekeinkért, a szüleinkért, és lehetne sorolni. Imádás, könyörgés, hálaadás, és végül a kérések. Egyébként a hálaadás, ismert szó a görögben, az eucharisztia. Római katolikus testvéreink teológiai mélységben használják. És végezetül a kérések, ez pedig az aj téma. Semmi köze, de mégis ott van valahogy a magyarban, de ez csak szójáték a téma, hogy igen, Istenről nincs tabu. Mindent oda vihetsz az Úr elé, ami a szívedben van, ami átröpül gondolatként az agyadban, az értelmedben, mindent oda vihetsz. Leteheted, a kéréseidet, a vágyaidat is megfogalmazhatod, azzal, hogy ezt megteszed, az Isten csodálatos rendjébe illeszkedik minden profán, és ezáltal szent lesz, és az Isten minden kérést, minden vágyat, minden témát meghall, és örökkévaló akarata szerinti konkrét kairoszban, időben teljesíti, úgy, ahogy ő akarja, és az lesz nekünk is jó. Ez az ima kérések meghallgatásának a csodája. és amit meghallgatott, az a javunkat szolgálja, és tudom, visszatekintve, hogy amit meg nem hallgatott meg, jaj, de jó, hogy nem hallgatott meg, amikor becsapta előttünk az ajtót, az pont úgy volt jó, és a mi javunkat szolgálta. Kedves testvéreim, bocsássatok meg ebben a melegben ezért a hosszú prédikációért, de egyetlen ige vers, és milyen gazdagsága van. Aggódás helyett imádság. Lélegezz fel, menjünk fel a hegyre, együtt egymásnak testvérei vagyunk, és de jó, hogy ezt az imádságot így biblikusan gyakorolhatjuk. Magasztalás, nagy vagy te, Uram, könyörgés, milyen pici vagyok én, de nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem és bennünket. Hálaadás, mennyi mindenünk van az Úr Jézus Krisztusban, és egészen konkrétan, és végül a kérések Isten szerinti meghallgatása. Urunk, köszönjük, hogy fellélegezhetünk. Halleluja. Amen.